minden előadásban. A színész alkotótárs lehet, aki rögtön összez jelenetenként átváltozhat. Motto: nem a te életedet boncolgatjuk, de beletrafálhatunk. Nem a miénket teregetjük, de nagyon ott leszünk. Profi színészek improvizálnak a pszichológus által írt konfliktusokat. Színésznők, csak egy párat említünk: Bíró Kriszta, Botos Éva, Esztergáros Cecília, Füranikó, Györgyi Anna, Hegyi Barbara, Jordán Adél, Kecskés Karina, Láng Anna Mária, Lázár Kati, Létai Dóra, Molnár Piroska, Nagy Mari, Ónodi Eszter, Partinóra, Pál Fikata, Pevső Ciréka, Pogány Judit, Porkornyi Lia, Sel Judit, Takács Kati, Tordai Teri. Színészek pedig Bálint András, Pezerédi Zoltán, Csányi Sándor, Elek Ferenc, Feszbaum Béla, Gerendás Péter, Gyabronka József, Jordán Tamás, Rudolf Péter, Máté Zsolt, Varga Tamás, Zsámbori Szoma. A néző előszületik az előadás, na, hogy izgulnak a színészek, a Pszichoszínház minden előadása premier. Báska Juli, több sikeres könyv szerzője, az Egészségesek pszichológusa, most színházi stílusban mutat tükröt. A színház alapító, író, színre álmodó, kasztingos, kellékes, titkár, igazgató, menedzser, producer, pszichológus, szakértő Bácskai Juli. Vele beszélgetek. A Pszichoszínház több helyszínen volt már otthon. Beszéljünk erről a 25 évről. Mi volt az ötlet, ami alapján ez megszületett? Hogyan sikerült a magyar színészet krémjét megszólítani és bevonni ebbe a beszélgetésbe? Mi volt az indító ok?
Indító ok az volt, hogy én gyakorló pszichológus vagyok, terapeuta. Felnőttekkel dolgozom most már, de akkoriban még iskola pszichológus voltam. Meg ugye én iskola alapító is voltam az AKG-ban. És egy csomó olyan gyakorlatot használtam a praxisba, amiket én találtam ki, és amik egy kicsit színházas gyakorlatok. Tehát nem a képzéseken tanultam, nem valakitől ellestem, hanem én magam kitaláltam. Például, most ennyi év után már elmesélhetem azt, hogy érzelmi kötelék. Hogy én ezt kitaláltam, hogy mondom a kliensemnek, hogy csukd a szemedet, képzelj el egy mezőt, képzeld el, hogy ott van tőled valamilyen távra a másik, és képzeld el, hogyha egy vonalat húzzunk kettőtök között, akkor az vajon milyen anyagból lenne? És milyen színű az az anyag? És mi történik akkor, ha mind a kettőtök kezén van ez az anyag, de ha valamelyik elmegy egy másik irányba. Na most ezeket én így a gyakorlatban, akár egyéni terápiában, akár párterápiában, és akkor egyik napról a másikra úgy ébredtem, hogy de hát ezt meg lehetne mutatni színészekkel, mert ez nem csak azt a Kovács meg a Szabó családot érinti, hanem ez egy általánosan értelmes dolog. És felhívtam a Márta Pistát, mi akkor már 10 éve jártunk Kapolcsra, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy színházat itt. És egyértelmű volt, hogy a Bőrcsökenik ő meg a Galkó Balázs lesz, akik nekem barátaim voltak, azon kívül dolgoztunk már együtt, például a könyveimnek, már sok könyvem akkor megjelent, a könyveimnek felolvastak a bemutatóján, és akkor ott a Kapolcson, ott volt egy ilyen lenti nagy stadionszerű, és nagyon jól sikerült. És akkor utána bementem a Jordánhoz, hogy mi lenne, ha a Merlinbe csinálnánk ezt. Mondta, hogy jó. Mondom, mi lenne, ha minden 10-én este. Jó. Most ezzel egyrészt megkönnyítettem a titkárságok dolgát, megkönnyítettem a magam dolgát, mert ha már tudom a dátumot, hogy már pedig ez minden 10-e, akkor tudtam így előre szervezni, és akkor sokáig voltunk a Merlinbe, aztán áthívott az Új Színházba a Márta Pista. Olyan nem volt, hogy ne lakjunk valahol. Voltunk egy kis ideig az RS9-be is, az Artusba is, de mindig volt egy olyan hely, ahol este 10-én vagyunk.
Arra a kérdésre, hogy mi változott 25 év alatt?
Azt kell mondanom, hogy majdnem semmi. Mert két színész, tehát ezt akkor még nem csinálták. Az sem, hogy improvizálom. Az sem, hogy nekem mi legyen a szerepem. Tehát ezt már legelején kigondoltam, hogy de amikor 80-100 ember van, akkor jól tudok beszélgetni, és azt egy olyan szinten tartani, hogy ez nem egy gyógyintézet, én ugyanakkor legyen személyes. Szólaljon meg, mesélje el. Mondja el a látottakról is a véleményét, meg önmagáról. Na most ezt nagyon jól sikerül balanszírozni. Nem erőltetem. Ha akarnak, beszélnek, aztán van, mikor annyira nagy vita alakul ki így egymás közt a nézők Nél, hogy olyan is van, hogy nem is játsszuk el az összes jelenetet.
Azt jelenti, hogy akkor ki kell dolgozni egy olyan valami vezérfonalat, ami alapján vezetődik végig a történet.
Igen, igen, igen. A nézőkről beszéltem először. Ez, hogy pszichoszínház, ez nem rögtön így alakult, akkor még nem is volt ilyesfajta neve. Hát így az utóbbi egy-két évben így nagyon hemzsegnek már itt a pszichológusok, meg itt lopkodják tőlem a színészeket, meg a beugró is sokkal később született, hogy azok mind, amik ma fellelhetők, azok amerikai vagy olasz licenc. És betanulják azt, hogy hogy improvizáljanak. Így, amit én csinálok, azt én alakítom. Na most ki kell találni egy fonalat. Mindegyik helyszínen előre kérik a műsorfizet miatt, hogy mi lesz. Magamnak adtam házi feladatot, hogy minden hónapban kitaláljam a témát, de mire oda jutunk, addigra egy 10-12 jelenet is lehet, amit én megírom. Mert én magamba elképzelem az egészet, és én azt magamnak le is játszom, mert mindig az adott színészt is látnom kell benne.
Minden alkalommal 10-12 jelenet?
Változó, igen. Ezt sokan nem is hiszik el, hogy tényleg ott improvizálják a színészek. Na most ahhoz, hogy őt ennyire mély vízbe dobjam, és tényleg improvizálni, ehhez nekünk a leges-leges legfontosabb az az előadás előtti óra. De abban az egy órában én elmondom neki, hogy első jelenet arról szól, te ki vagy, ki a másik, kitalálom az ő karaktereiket, meg a kapcsolatukat, meg a konfliktust, valamint a szituációt. Így teljesen felépítem neki, hogy most itt az van, hogy. És hát nagyon mélyen átgondolom azt, hogy a színésznek az nagyon jó, ha ő tudja, hogy honnan jött, hogy abban a jelenetben ő milyen legyen. Tehát, hogy a színész az elég kapaszkodott kell ahhoz, hogy ne legyen bizonytalan. Viszont nem is az van, hogy szájába rágom, hanem van egy ilyen elég nagy játéktere. Azt szokták mondani a színészek is, hogy valahogy jól passzintom őket, hogy kikivel lenne, jó? Ugye egyik színész megkérdezem, mindegyik mindig boldogan jön, és jön vissza. És hát nekem munka is színházba járni, mert azért olyanokat hívok, akit színpadon láttam. És ha én megyek egy színház folyosóján, és ott ki van téve a fényképe, abból én nem tudom, hogy itt alkalmas erre.
Mert az egy más jellegű színészi feladat, mégiscsak.
Nagyon-nagyon összetett, nagyon nehéz.
Mit kell tudniuk?
Hát nagyon figyelni egymásra. Ugye, mert nem tudja, hogy most melyik pillanat, most neki abból a szerepből kell nyilván reagálni arra, és ő hiába gondolta el, hogy majd a jelenetben ez lesz, vagy amaz lesz, a másik az egy másik úton közeledik. Én nem szeretném megmondani, hogy hova fusson ki. Nagyon ritkán. Mert hogy rátok van bízva, és ehhez nagyon nagy rugalmasság kell, humorérzékkel, nagyon nagy szókincs kell. Nincs megírva neki a szöveg, csak az van, hogy te most ki vagy és honnan jöttél, mi a kontaktus köztetek. Hát azért az se baj, ha van egy kis élettapasztalata, egy színházi rutinja. Tehát, hogy szerintem egy nagyon-nagyon összetett feladat. Ugye meg kell jegyeznie, meg szoktuk azt is beszélni, van gyereketek? Hány gyereketek van? Mekkorát? Tehát, de most ilyen amikor vannak, hogy véletlen azt mondja, hogy és a lányom, a Zsuzsika, és három jelentel később megint a házaspár van, és akkor azt mondja, a lányom, a Sárika, ezzel rög a közönség, de ez nem nagy baj. Na most dramaturgiailag különböző módon építem fel. Az egyik az, hogy van egy főszereplő, és a másik színész, az neki mondjuk az apja, a férje, a bátyja, az...
Ha valamiféle viszony.
Tehát így lerajzolom magamnak, hogyha ő a főszereplő, akkor innen ágazik el, tehát a másik színész játszik több szerepet, de mindig ugyanennek a főszereplőnek a viszonylata. És akkor én vagyok a kellékes is. Első perctől az van, hogy viszek ilyen sapkákat, kendőket, kalapokat, mellényeket, szemüvegeket, de akkor azt lehet követni, hogy akkor ő ebbe a pillanatban már az. Na most ezt ma már sokan csinálják rendes színházban is, meg hogy ott nyílt színen veszi föl. Fölvesz egy vörös parokat, van egy szekrényünk, ami tele van kellékekkel, és valamikor fordítva van, például járok ilyen idióta boltokba, amiket én így megveszek, ami úgy érzem, hogy, tehát, hogy maga a tárgy is néha megihlet, egy-egy apróság. Na most ez, hogy egyszerű a főszereplő, azt viszont az első pillanatban kitaláltam, hogy ugye nekem az első diplomám az népművelés, ma már ilyen szakma nincs, de hogy én ezt nem szégyelem, ezt a szót. Én azt gondoltam, és ma is érzek egy ilyesfajta, hogy legyen olyan jelenet, mikor egyedül vagy párban eljönnek a pszichológushoz, akit én szintén nem játszom, tehát ott improvizálok, és azt megírom a színésznek abba a forgatókönyvbe, hogy eljössz, és azt mondod, hogy szorongok, és valami összeomlik az életem. Tehát, hogy valamit én megírok neki, hogy ő mivel, és akkor elkezdünk beszélgetni, pont úgy, mint egy terápián. Tehát mondjuk, ha ez egyik a főszereplő, fiú vagy lány, akkor ő jön a pszichológushoz, és egyfajta keretet ad az egésznek az, megkérdezem, mióta ismered ezt az embert? Milyenek voltatok ti 20 éve? De ne meséld el, hanem most eljátsszuk. És hogy jutott idáig a kapcsolat. Tehát, hogy ezek azért mély dolgok is tudnak lenni. Akkor van még olyan dramaturgia, amikor végig ugyanazt a két szereplőt játsszák, tehát nem váltogatnak szerepet, de ez egy folyamat. Például testvérek. És hát ott is, hogy gyerekkorúban az irítség, a féltékenység, a téged apa szeret, mert te fiú lettél, én meg lány. És hogy ez hogy néz ki a felnőtt korban, vagy öregkorban. Tehát ez, amikor így párhuzamos megy, és akkor van egy olyan, amit úgy hívok, hogy cikcakkos dramaturgia. Amikor mondjuk egy valakivel történik, mondjuk rálépnek a lábára a buszon, ettől ő szorong, majd agresszív lesz, és bemegy az iskolába, mert ő egy tanár, és akkor leteremti a gyerekeket, ahonnan az egyik diák, aki az hazamegy és verekszik a testvérével, és az a gyerek az meg leveri az anyján, tehát így megy, és akkor úgy jön, hogy mindenkinek logikus legyen, hogy avval találkozik le közelebb, így követni lehet.
Most ebből 825 könyv biztosan megszületetett volna.
Igen, igen, már sokan mondták, hogy amit végül ebből kihoztak, hogy ez maga mindegyik egy szövegkönyv.
És nem?
Figyelj, felvesszük az előadásokat. Nekem kéne egy olyan, mondjuk, aki ebből szakdolgozatot akar írni. Még arra se nagyon van időm, hogy mondjuk a jeleneteket megszerkesztve kirakjam. Mert van YouTube csatornánk, van Facebook csoportunk, van oldalunk, tehát bele lehet nézni, de valóban nagyon-nagyon sok anyag van, amiben lehetne mit kezdeni. De erre nem érek rá.
Ugye a YouTube illékony dolgok.
Hogy egész előadást felrakok, összes jelenetet.
De egy hosszú névsor, 185, több színész van, minden színházból vezető színészek kapcsolódtak ebbe bele. Hogyan sikerül a színészt választani, hogy mindenki azt mondja, hogy ó, igen, egy nagyon izgalmas színészi feladat is.
A Margitai Ági úgy fogalmazott, hogy kell is az agyunknak egy ilyen tréning. Ugye például a Pszichoszínház honlapján van is egy ilyen színész vallomások. Hát ugye először megszerzem a számát, és mindenképp leülök, és beszélgetek vele, de hát azért most már nagyon régóta az van, hogy ő tudja, hogy ez mi. És hát szeretik, szóval az a helyzet, hogy nagyon ritkán volt olyan, aki úgy feszenged. Ez egy oltári bizalomról szól.
Hogy mindkét részről? Mindkét rész.
Így van, így van. Hogy ő egy estére pláne, ha neve van, nekem az a szempont, hogy láttam színpadon, és meggyőzött. És ha nagyon ismeretlen, vagy fiatalton, még tök jó. Ő ki van szolgáltatva, hogy én neki milyen szerepet írok, szerepeket, vagy szerepet. Egyszer-egyszer előfordul, hogy azt mondja a színész, hogy most ő maga olyan magánéleti helyzetben van, hogy ő most nem mer ebbe belemenni, mert attól fél, hogy túlságosan involválódik. Nekem nagyon jól esik az, hogy boldogan jönnek, érdekel. Ugye, hogy én meg rájuk kell, hogy hagyatkozzak. Tehát én is ki vagyok szolgáltatva, hogy azt, amit én elgondoltam, azt ők hogy hozzák ki. Mint ahogy a Bródi János is elmondta, hogy neki van egy notesza, hogy még miről nem írt, például személyi igazolványom.
Arról már írt, igen.
Én ugyanígy nagyon sokszor szorongtam, meg most is izgulok azon, hogy úristen, Julikám, hát mi a túróról tudsz te még beszélni?
De még mindig ez a 25 év alatt, hát ez rengeteg.
Ez 425 előadás, pont most volt annyi.
De hát ez egy különleges műfaj, ami nagyon-nagyon népszerű most. Élő színház, ez egy különleges műfaj.
Azért is élő, mert figyelek, és figyelem, hogy mi érdekli az embereket, mibe vannak benne. Akár azért, mert mint kliens jön hozzám, és érdekes módon egymás után többeknek ugyanaz a gond. Tehát vannak örökzöldek. Mindig mondom, hogy mi nem játsszuk el az Otellót, de eljátsszuk a féltékenységet.
Ahogy az alatt, 25 év alatt lelkileg hogyan változtunk?
Nagyon sokkal feszültebbek vagyunk. Ugye régebben nem volt téma ilyen, hogy a családban az elkövetett bántalmazás. Megelőzöm a koromat ez velem tankönyveimmel is, hogy a újratervezés, avagy a pszichológus, mint GPS koordinátor című előadást, amikor én kitaláltam, akkor már volt GPS, de még akkor nem volt az egész országnak. Mert én azt akartam ebben mondani, hogy amikor jön hozzám valaki pszichológushoz, és azt kérdezi, hogy mit csináljak, hát ha ver téged a Sanyi, akkor hagyd őt a francba. De nem azt csinálja. Hogy neveljük le erről a Sanyit? Jöjjünk el párterápiába? De nem jön el a Sanyi. Újra tervezés. Te hogy tudod ezt elviselni? Hogy tudod a határaidat kiszabni, hogy ne tűrd el? Akibe belerúgnak, az odafekszik lábtörlőnek. És én ezt nem szégyellem, hogy kissé edukálom is az embereket, hogy volt olyan, hogy mostában már így kiállnak a pszichológusok, és ott villognak. Én meg nem vagyok az, aki szereti osztani az észt. Én úgy gondolom, hogy felnőtt emberek, a logó, amit én terveztem, az úgy néz ki, hogy egy kérdőjel, meg egy felkiáltójel, meg egy .hu, meg egy szivárványos pötty. Lényeg az a kérdője. Én kérdezek, tehát amikor kiállok beszélgetni, akkor is én kérdéseket együtt gondolkodunk. És akkor utána is van, aki odajön, nekem így mesél, én akkor is azt gondolom, hogy kérdést teszek föl, majd tesz vele, amit akar. Nem hiszem, hogy ilyen megváltó szerepen, vagy ilyen fontoskodó szerepen, vagy inkább azt gondolom, hogy egyrészt szórakoznak.
Ez egy színházi műfaj. Van kiemelt tér, ahol történik a dolog, és akkor vannak nézők, akik nézik ezt.
Én ugye nem akarok politizálni, de azért mégiscsak a kisebbségek mellett nagyon erősen kiállok, hogy az igazság ügyében kiállok. Ha én megmutatok, akár egy ilyen formában, de hogy mit csinál a hatalom, hogy manipulál, hogy zsebrevált, téged kiszolgáltatottá tesz, és ezt ott feldolgozzuk a pszichológussal, meg a másik szereplővel. És akkor utána beszélgetés arról, hogy mennyire tehetünk mi arról, ha megvezetnek. Ilyen szinten azért elmondom, hogy gondolkozzunk el, hogy akkor mi is ebbe részt vettünk. Hogy 425 előadás volt, és a K11 most az állandó helyünk 6 éve. Ott vagyunk minden hónap egyszer, és a Budaörsi Színház a másik helyszín.
Tehát más a közönség, nem?
Van, aki onnan is odajön utánunk, meg így is. De én úgy gondolom, hogy ők is meglepődnek, hogy mi becsöppentek. De nekem nem dolgom, tehát nagyon sok vidéki előadáson voltunk. Iskolában? Tehát vannak ilyen kamasz előadásaink, amik az agresszióról, a füvezésről, vagy a most úgy hívják, hogy bulingozásról, most a neveletlen gyerek, minket kerestek, vagy keresnek. Azért is hívom így, hogy hangulat és kapcsolatjavító vándorszínház, mert vándorszínház, tehát ahova hívnak, oda megyünk. Akkor megkérdezem, hogy ki lesz a közönség, milyen életkorú, milyen összetételű, hányan, céges rendezvény. Olyan is van, hogy megkérdezem, hogy mivel foglalkozik a cég, és hogy akarják-e, hogy a cégnek az ügyeivel kapcsolatos konfliktus legyen földolgozva. Én figyelek, hogy mi zajlik az országban, mi zajlik a felnőttek meg az emberek között. Pácienseim, nagyon sokszor jön olyan, aki multicégnél dolgozik, tehát abszolút van hozzá ugyan, tapasztalaton. Tehát játszottunk már hajón, játszottunk étteremben, vendéglőben.
25 év alatt megváltozott a világ, a lelkünk is megváltozott.
Igen. Tehát én így rajta tartom a kezemet a ütő elét.
A közönség hozzáállása, az nem változott?
Változott, mert most egy kicsit már többet tudnak a pszichológiáról. Most rátestünk, mint mindenben Magyarországon. Nem tudjuk azt a rohadt lovat a fenekén megülni, hanem állandóan másik oldalra esünk. Most, amit ugye konyha pszichológiának hívnak, a 8 éves gyerek már kioktatja az anyját, hogy te érzelmi zsarolást hajtasz végre rajta, meg az én időm, a bulvárosodása és a higulása a szakmának, az vérlázító. Tehát, hogy egyrészt jó az, hogy a szemléletben úgy benne van, hogy ez van a világon. Másrészt meg ez a nem vagyok elég jó anya, ezek a jó tanácsok a női lapokban, azában ezek mind keresztbe tesznek. Nem nekem, hanem az embereknek nagyon sokat vált. változtunk, nagyon-nagyon rossz a mentális állapota ennek az országnak, nagyon-nagyon rossz a légköre, mindenhonnan nézve. Az emberek szoronganak, jogunk is van, okunk is van, és ha éppen nincs minden rendben körülötted, akkor a klímaszorongás vagy a atomháború, ugye mibe fognak a gyerekeid meg az unokáid felnőni, okunk van rá. Tudjuk, minden szorongás agressziót kelt. Az értékválság dolgokat nem helyi értékén kezelünk, vagy ez azt jelenti, hogy dobáljuk ki a kapcsolatokat. Hogy sokkal könnyebben mondunk le egymásról, hogy egyszer hülye voltál, nem vagy a barátom. De ugye úgy kell nekem mindig, hogy a szimpadiasan feldolgozható legyen. Nekem mindig az a feladatom, hogy ez élvezhető, értékelhető, könnyed legyen.
Ez egy színházi műfaj, aminek többféle elágazása van, mert többféle improvizációs színházat csinálnak, de ez mégiscsak más. Ez szól valamiről.
Hogy nem egy öncélú improvizáció, de nekem nem a szórakoztatás az egyes számú célom, az a melléktermék. És ugye azt is mondhatom, hogy én magamnak csináltam egy színházat, amiben szívesen járok, mert nekem fontos, hogy jót lássak, hogy, és hát nyilván egy közösségi munka, mert függ nyilván a közönségen, akkor is ajándék szerintem minden gondolat, amint tudsz tovább gondolkodni. Nekem nagyon jó múzsám a határidő.
Mikor elindult, akkor úgy valami ilyesmire gondoltál?
Én arra gondoltam, hogy egy előadást Kapolcson a színészekkel eljátszunk. Tehát én nem akartam egy színházi műfajt létrehozni. Csak annyira jó volt, és nyár végén mentem be a Jordán Tamáshoz a Merlinbe, akkor nekünk a Merlin volt az eredendő anyánk.
És a Bácska Júli megcsinálta azt a más színházat.
Sokan azt gondolják, hogy hát persze, hát minden színház működik valamiből, mire a legbüszkébb vagyok, hogy mi soha nem pályáztunk, és soha nem kaptunk, és nem is kértünk, és egyik rendszer se támogat, és nincs semmiféle olyan kötöttségem, és ez egyrészt egy szabadság, másrészt úgy hívom ezt, hogy költséges hobbi. Mert amikor nagyon nem jött be pénz, akkor is a színészeket kifizettem. Hálás vagyok a K11-nek is, meg a Budaörsinek is, mert de mégiscsak mi kapunk felépíti díjat. Nem egy társulatbeli tagokat boronálok össze. Nekem öröm, hogy adhatok ilyen lehetőséget, mert ők ezt annak élik át, a színészek. És ez nagyon fontos, hogy hát valahogy lesz, remélem, a jövőben is.
Különleges koncerttel ünnepi a nyár kezdetét a Fesztivál Akadémia Budapest. Június 14-én 19 órakor a Zeneakadémia nagy termében. Az nyári vakáció előtti utolsó napokban különleges zenei élményre várja a családokat Kokas Katalin és Kelemen Barnabás Hegedű művész házaspár alapította idén 10 éves Fesztivál Akadémia a Budapest Zeneakadémia nagy termében. A FAP Spring Festet követően, ez volt a tavaszi fesztivál, még a FAP Summer Fest előtt június 14-én a Mese nem csak gyerekeknek című koncerten 27 művész lép színpadra, és több mint 20 féle hangszer mellett megszólalnak olyan szokatlan eszközök is, mint az újságpapír, virágcserép vagy a koncertteremben otthonosan zengő taps. A koncert célja, hogy a klasszikus és kortárs zene izgalmas, játékos oldalát mutassa meg, és maradandó élményt kínáljon minden korosztálynak. Tehát ez lesz a Fesztivál Akadémia június 14-i programja a Zeneakadémia nagy termében. Spinoza Színház és Kávéház ajándékaként ismét ingyenes utcai örömzenekoncertek lesznek a Dob utcában, a Karl-Lutz emlékműnél 5 héten át csütörtökönként 5 órai kezdéssel a zsidó zene legismertebb művészei lépnek fel. A sorozatot Fegya és Bíró Esztert nyitja meg. A koncertek időpontja május 29, június 5, június 12, 19 és 26. Évről évre több széket helyeznek ki, hogy minél minél több nézőnek jusson ülőhely. A sorozat az Erzsébetváros önkormányzata és a Mazsisz együttműködésével, valamint a Klubrádió és a Mazsök támogatásával jött létre. Tehát újból ingyenes örömzene a Spinoza Színház és Kávéház ajándékaként a Dob utca,
a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.